itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Kovászta megyei Kézdi Albisra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Kézdi Vásárhelytől 14 kilométerre délnyugatra, a Bodoki-hegység lábánál az Albis-patak völgyében fekszik. Közigazgatásilag Csernátonhoz tartozik. 1539-ben Albis néven említik, de a falu sokkal korábbi. Orbán Balázs szerint az 1567-es regisztrumban Albis néven 13 portával jegyzik. Református erődtemplomának építése a 13. századra tehető. Kezdetben román stílusban, majd a 15. században késő gótikussá építették át. A templom belső legfontosabb régészeti lelete a románkori keresztelőmedence volt, amelyet a reformáció után a templom padlózata alá temettek. A templomban 18. századi faltfestményekre bukkantak. A kaputornya 1637-ben épült. Jelenleg a műemléktemplomra ráférne egy alapos felújítás. Régészetileg a Székely Nemzeti Múzeum munkatársai kutatták 1998 és 1999 között. Kézdi Albis lakosságának zöme református vallású, de szép számban vannak a római katolikusok is. A településnek két temetője van, az új temetőt a 20. század elejétől használják, és a falu végén a felső határban található. Járva a falut, még találkozunk néhány hagyományos székelyházzal is, amelyek túlélték az elmúlt korok divat hullámait. Amúgy itt is megfigyelhető, hogy az 1989-es változások után sokan megjárták magukat külföldön, és onnan hazatérve hozták a mai kor divatirányzatait, amit lassan meghonosítottak. A Torockai Vigán Dede tervei alapján épült Kézdi Albisi Általános Iskola az elmúlt években részben átépítődött. Ma az óvodások és kisiskolások is itt kóstolnak bele a tudomány világába. Itt született Albisi Páncél Dániel, a magyar újságírás egyik úttörője, Vas Gábor református lelkész költő, Csomós János református lelkész egyházi író, Csiki Kálmán ideggyógyász, orvosi szakíró, valamint itt gyermekeskedett Bató János zeneszerző is.
Az én gyermekkoromban még nagyon voltak ezek a tolfosztók, a töröbuzabontó.
Nem voltak nagy birtokosok, viszont mindenkinek volt egy kevés, és azon próbálnak gazdálkodni.
A móguskár is zerelék a miénkém, hát csak hallsuk, nagy lendületlenül kereken, de nem tudunk kitörni a szegénységből.
Nem is kívánkoztunk el innen a faluból. Feleségem is Kézdivásárhely, úgyhogy közel voltak a szülők, és munkahelye feleségemnek ide kötött minden.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmán és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük. Kézdi Albison járunk, Tódor Béla református lelkésszel beszélgetünk. Hány éve pásztorolja az itteni reformátusokat?
1994-től vagyok itten Albisban.
Volt ezelőtti szolgálati hely, vagy ez a kezdet?
Kezdet, sőt a kezdetek előttről már. 2 évet már a teológiáról kijártam ex-misszióba.
A tiszteletes úr hazajött szülőföldjére, vagy a szülőföld az máshol van?
Hazajöttem szülőföldemre, tulajdonképpen nagyszüleim éltek itt Albisban. Időközben elköltöztek városra, de ismerős volt a falu.
Akkor azt jelenti, hogy nem egy idegen közösséget talált, hanem ismerte többé-kevésbé az embereket.
Gyerekkorom néhány nyarát itt töltöttem, amíg a nagyszüleim itt laktak, úgyhogy valamennyire ismerős volt a vidék, az emberek is, mint amennyire egy kisgyermek még emlékszik az emberekre.
És ugyanolyan közösséget talált, mikor lelkészként ért vissza akkor is?
Hát ez érdekes volt, mert amikor ide jöttem teológiáról, úgymond tanulmány és szolgálat egyben, úgy fogadtak el, hogyha 5 évig legalább itt maradok, és ebből ugye 22 év lett lassan. Akkor volt egy bizonyos fajta visszás érzés bennem, emiatt a feltétel miatt, hogy nem feltétel nélkül fogadtak el, de azután minden rendben alakult.
Az, hogy itt van most már 2 évtizedénél is több, ez azt bizonyítja, hogy jól tud együttműködni a közösséggel, megszerették, és ebből lehet, hogy még lesz több is, nem csak 22 év.
Szerintem jól működik a kapcsolat köztem és a közösség között. De valószínű, hogy erről a közösség tagjai tudnának beszélni. Visszajelzésként a presbiterektől főleg azt hallom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, és nem is kívánkoztunk el innen a faluból. Feleségem is kézdivásárhely, úgyhogy közel voltak a szülők, és munkahelye feleségemnek ide kötött minden.
Egy kis közösségről beszélgetünk.
312 lélek van most január 1-től. Ugye hát ez a szám ez nagyon változott, apadó volt, amióta ide kerültem. Egy évben volt pozitív a mérleg a temetések és a keresztelések arányában.
Minden évben van esküvő is? Vagy inkább temetnek, és kevés a keresztelő meg az esketés?
Hát esketés az nincs minden évben sajnos. Az idén volt 2, ebből hála Istennek egy ifjú pár az itt maradt, a faluban laknak, a mások Csernátonba költöztek fiatalok. Az idén például 5 temetés volt ma, és 5 keresztelő, úgyhogy még sem pozitív, sem negatív. Viszont jó remény van arra, hogy van születendőben 5 vagy 7 kisgyerek.
Akkor nem egy előregedő település, Kézdialbis.
Mi is ebben reménykedünk, hogy nem előregedő is. Volt egy pár év, amikor úgy nézett ki, hogy városról is többen visszaköltöznek. Ez most mintha megállt volna sajnos, és a fiataloknak egy része ugye külföldön keresett munkát, és sajnos letelepedést is. Ez megint negatívan befolyásolja a lélekszám alakulását.
Nincsenek a világ végén. Nagyon könnyen megközelíthető Dálnok és Csernáton között talán 1 kilométer a főúttól.
Igen, hát ez az 1 kilométer viszont nagy probléma, mert nincsen semmilyen autóbuszjárat. Most pár éve a diákokat a csernátoni iskolabuszok hordozzák, de különben munkahelyet vállalni városban, akár Sepsiszentgyörgyön, akár Kézdivásárhelyen, csak azt tudott, aki autóval be tudott járni. Most a gyárak általában megoldják, úgyhogy saját autóbuszokkal hordozzák a munkavállalókat, de nagyon kevesen tudnak emiatt eljárni, hogy nem volt eddig megközelíthető. Aszfalt is csak néhány éve van, úgyhogy nehéz volt az ingázás a munkahelyekre.
Amúgy a lakosság miből él? Mezőgazdaságból?
Nagy része mezőgazdaságból él igen a falunak.
Az, aki ingázik, az készruhagyárba, vagy hova ingázik?
Igen, hát a készruhagyár volt ugye a legelső, és inkább ugye a női személyek dolgoztak ott. A férfiak itthon mindenki úgymond a kis örökségében gazdálkodott. Nem voltak ilyen nagy birtokosok, hanem egész kis birtokos falu volt. Ebben különbözik a szomszéd településektől, akár Dálnok, akár Csernátontól, hogy nem voltak nagy birtokosok, viszont mindenkinek volt egy kevés, és azon próbálnak gazdálkodni. Most pedig a 2 új Sepsiszentgyörgyi kábelgyár, ami munkaerőt vesz fel, ott is megint nehéz az ingázás is. A délutáni műszakban éjszaka 11-1 óra között hazajárni női személyeknek elég hosszú 2 kilométert megtenni a főúttól.
Érdekes, hogy nagyon sok mesterember van még most is a faluban.
Igen, hát valószínű ez azért is, hogy kicsit így el voltunk zárva, úgymond a világtól eddig, az aszfalt miatt, és megmaradtak a mesterségek. Szükség volt a közösségben, hogy ne kelljen eljárni egy asztaloshoz, egy kovácsmesterhez. Ma sajnos ugye már nem dolgozik minden nap a kovácsmester sem, megcsappant a lóállomány, a szekereknek az ideje úgymond szinte lejárt, és ezért az asztalos még működik.
Említett a tiszteletes úr, hogy egy jó csapattal, egy jó presbitériummal dolgozik. Milyen a hitélet?
Sajnos a templom látogatás nem mutatja azt, hogy valamilyen fajta hitélet itt működne, ugyanis alig a 10%, ugye ez jellemző 3 székre, annyian járnak a templomba 312-ből. de rájöttünk arra ezzel a csapattal, hogy minél több alkalmat kell szervezni, aminek valami plusz nevet, vagy valamilyen plusz dolgot kell még az istentisztelet mellett. Szinte mondhatnám, hogy már egy kicsit szórakoztatni is kell az embereket, akik eljönnek, pedig nem ezért van az istentisztelet, de ha nincs egy kis plusz, akkor kevesebben jönnek. Ha valamit be tudunk csempészni, egy ünnepét, akkor mindjárt többen megmozdulnak. Van egy jól működő nőszövetségünk, sajnos ma már nincs heti rendszerességgel tartott alkalmunk, de bármilyen összejövetelre vagy bármilyen ünnepre készülünk, mindig alkalomszerűen összegyűlnek az asszonyok, nagyon odaállnak, és ugyanígy a presbiterek is, mikor szükség van.
Tartják a környező települések nőszövetségeivel is a kapcsolatot?
Most az utóbbi időben csak egymás között. Azelőtt volt jobb kapcsolat a nőszövetségek között, volt itt a gyülekezetben is egyházmegyei nőszövetségi gyűlés, az már régebb volt. Most egy kicsit, mintha alább hagyott a kedv az asszonyok között is, mint ahogy minden területén sajnos.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A tiszteletes úr fiatalember, a fiatalokat be lehet-e szervezni? Van-e ifjúsági csoport, vagy van-e rendszeres találkozójuk az ifjúsággal?
Ifjúsági csoportunk van, sajnos nagyon hamar változik az ifjúsági csoport, ugye konfirmáció után 14 éves kor és 18 éves korig 4 évet vannak, ha lehet így mondani, együtt a csoportban. Inkább ilyen alkalomszerűen gyűlnek ők is össze, néhány ünnepélyen részt vesznek, műsorokkal készülnek, és volt vagy két év, amikor kimaradt úgymond az ifjúság, nem volt egy-két konfirmáció, és hát egy-két fiatalon ugye nagy dolgot, ilyen csoportot nem lehet nagyon alakítani. De most már megint helyre kezdett állni a létszámuk is, és így lehet valamit kezdeni. A bibliaórák is nem úgy működnek, és ezt én is csak most, mondjam így idősebb fejjel, próbáltam megtanulni, hogy amit a fiatalok kérnek vagy igényelnek, ahhoz kell egy kissé igazodjunk. A hagyományos az, hogy felolvasok a Bibliából és magyarázom, egyáltalán nem működik. De az, hogyha együtt tudunk gondolkozni, és különböző játékokat, tudományos megközelítéseket, sőt személyes egyéni megközelítést, hogyha megengedünk a csoporton belül, akkor van igény és jönnek. Tanítottam 17 évig a református kollégiumban Kézdivásárhelyen, és addig, amíg tanítottam, talán jobban működött a csoport. Volt két év szünet, de most megint úgy néz ki, hogy helyreáll a csoport.
Itt is kikonfirmálják a fiatalokat a templomból, az egyházból, vagy aki járt erre a tevékenységre, az megmaradt továbbra is rendszeres templomlátogatónak és egyházfinak?
Nem mondhatom, hogy kikonfirmáljuk, bár ismerős ez a tendencia. Néhányan kikonfirmálódnak, néhányan megmaradnak. Ha négyen konfirmáltak, és úgymond fele elmegy, az már nagy, mert 50% veszteség, úgymond. De végül is a kettő, aki megmarad, azzal lehet dolgozni, hogyha van mellette még néhány, vagy egy csoportot, legalább 10 embert, hogy össze tudjunk gyűjteni.
Zömében reformátusok lakják Kézdi Albist, itt mondhatni, hogy egy katolikus tengerben. Hogy lett református Kézdi Albis? Vagy egyáltalán vannak-e más vallásúak még?
Vannak a faluban néhány katolikus, szinte 400 községnek a lakossága, de nincsen külön templomuk, egy családi háznál tartják a miséket. Általában részt vesznek az Isten tiszteleteken. Ezt elmondhatom, hogy nagyon sok katolikus jön el vasárnap a templomba, ugyanis nekünk csak havonta egyszer van alkalom. És a gyerekeknél pedig jár 20-25 gyerek egy vallásórára szombatonként, és most egyre több katolikus gyerek is van a fiatal családokban, ahogy beköltöztek, így ők is járnak a vallásórára, is szerepelnek is a templomban, tehát nincsen különbség. Most csak egy éve, kettő, hogy a vallásórát is külön az iskolában is megtartják nekük, annyian vannak eddig, vagy én, vagy a vallástanárnő tartottuk a vallásórát, még az iskolába is, tehát nincsen semmilyen konfliktus, így mondhatnám, közöttünk, sőt, részt vesznek minden alkalom.
Arra van példa, hogy ha mondjuk egy katolikus beházasodik, akkor egy idő után református lesz? Átáll, vagy legalábbis ide fizeti az egyház fenntartói járulékot?
Inkább múlt időben mondhatom, volt ilyen, azért is, hogy nem volt itten katolikus templom, vagy annyira nem volt a közösség megszerveződve. Volt, aki átállott, és a gyereket is úgymond reformátusnak keresztelték, mert hogy református vallásórák vannak, református hitoktatás van inkább, és volt egy ilyen is, hogy féltek talán szülők, hogy akkor hiába kereszteli katolikusnak a gyereket, úgyis majd református hitben fog nevelkedni. Mindig csak bibliai történetekkel foglalkozunk, ugye a vallásórán az 6. osztályig tart, és ottan csak ismeret közlés van, nincs hittérítés.
a református hívek azon kívül, hogy vasárnap eljönnek az Isten tiszteletre, otthon mennyire élnek vallásos életet?
Családlátogatáskor látszik, és sajnos, hogy a családokban nem nagyon élik meg a hitüket. Ez a vasárnapi Isten tisztelet látogatás, néhányan ugye, akik eljárnak esetleg bibliaórára, vagy más ilyen ünnepélyekre, közösségi alkalmakra, de otthon a családokban sajnos az a régi vallásos család élet nem jellemző, hogy a családfő esetleg olvasson a Bibliából, vagy egyáltalán néhány időst kivéve nem is nagyon olvasnak otthon a Szentírásból. Ez a tapasztalatom.
Amikor tennivaló van a parókián, templom körül, lehet-e számítani legalább a kétkezi munkájukra? Közmunkázni még lehet-e? Vagy már ez is kihalóban van?
Régebben jobban működött a közmunka, olyan is volt, hogy 30-an jöttek, és jó példával álltak akkor az akkori idősek elő, ők voltak, akik kezdeményeztek, és jöttek, és biztattak engem is, hogy valamit dolgozzunk, tegyünk arra, hogy szépítsük a templom környékét. Ugye a templomban is ásatás volt, a templom környékéről földet kellett rengeteget elhordani, amit kézzel kellett pont a várfal miatt kihordani, nem lehetett gépjárművel bemenni, és rengeteg közmunkát vállaltak. Ma már egy kissé ez alábbhagyott, de szerintem nem is a közmunkára való hajlam, hanem inkább az időhiány. Úgymond a régi értelemben napszámost sem lehet kapni nagyon a faluba. Mindenki a saját gazdaságával, vagy munkahelyével annyira el van foglalva, hogy ezt tudjuk, hogy nem nagyon számíthatunk közmunkásokra. Amikor nagy bajban vagyunk, akkor összegyűlnek, de az már tényleg a végső romlás, ahogy mondják, mert különben hál' Istennek az egyházközség anyagilag a szinten van, és inkább próbálunk mestereket megfizetni, hogyha muszáj valamit javítani. De mondom, ha nagy baj van utolsó pillanatban, akkor összegyűlnek.
Amúgy olyan emberek élnek itt a településen, akik elmehetnének közmunkázni, de pénzért sem mennek, mert kényelmesebb, ha otthon ülünk, és nem kell dolgozni. Vagy ez nem jellemző Kézdi Albisra?
Én szerintem nem jellemző ez, hogy inkább otthon üljenek. Sokszor, mikor beszélgetés rendjén leülünk, próbáljuk számolni, hogy ki lehetne egyáltalán meghívni, akinek nincsen olyan szintű gazdasága, vagy olyan munkahelye, hogy el tudna jönni az egyházhoz, hogy dolgozzon, akár közmunkára, akár napszámra, és nincs. Alig egy-kettő, de ez tényleg a kettő a maximum, aki el lehet hívni. Általában mindenki a faluban azért igyekezett, hogy magának megteremtse a megélhetést.
Említettük, hogy van egy gyönyörű szép erődtemplom, nem messzire innen a parókiától. Tudjuk-e pontosan, hogy mikor keletkezett ez a templom?
Pontos adatok nincsenek, ilyen évszázadokban lehet csupán beszélni. Miután hivatalosan is megválasztott lelkész lettem 96-ban, utána egy könnyező gomba ütötte fel a fejét, és ki kellett a belső faanyagot cserélni a templomban. Akkor volt egy ásatás, és előkerült egy még régebbi templom alapmaradvány, ugyanis a községet is csupán 1300-as évektől emlegetik, de ennél jóval korábbi, mert Árpád-kori templom alap maradványokat találtak a régészek, úgyhogy ez még hátra van, hogy valaki úgymond még visszább vezesse a falunak a történetét, a községnek a létezését.
Mindig ekkora volt, vagy időközben bővítették ezt a templomot?
A templomot azt bővítették többször is, tehát ugye az első az kisebb volt, aminek a maradványai, az alapmaradványai vannak, aztán ugye katolikus formában szentéllyel, szentségtartófülkével, sekrestjével, osszáriummal, aminek a maradványai most meg előkerültek és megvannak. Aztán oldalhajót építettek, ahogy nőtt a gyülekezet valószínűleg, hiszen a lakosság 1900-ban 900 lélek volt a faluban, és mind református egy ilyen leírás van, amikor az egyházközség átadta az államnak az iskolát, hogy a tanítót az állam fizesse, hogy mindenki református volt, és 900 lakos volt a faluban.
Amúgy hány férőhelyes jelenleg a templom?
Jelenleg 220 ülőhely van a templomban.
Akkor jó indulattal majdnem az egész közösség beférne, ha eljönne.
Igen, hát ez sajnos, hogy csak egyszer vagy kétszer telik meg évente. Konfirmációkor, amikor visszahívjuk a régebben konfirmáltakat jubiláló ünnepségre, és karácsony este. Ez a két alkalom, amikor megtelik máskor, hát van még kívánnivaló.
A bútorzat az nagyon régi?
A bútorzat is az 1800-as évekből van. Egyik része fel van tárva, a másik része a kazetták az első padokon még nincsenek feltárva, de figyelték valamilyen kamerával a szakemberek, hogy van az alkon is régi festményírás, de sajnos minden szürkére le volt festve, és ez az egy hangú szürke, most az a jellemző inkább.
Általában a szószékkorona még az, ami nagyon idős. Itt a Kézdi Albisi református templomban ez mennyire régi?
A szószékkorona sem túl régi, de nincsen különösebb híradás róla, hogy honnantól számíthatódik.
Működő orgona van-e?
Orgona van, sajnos az nem működik. Amikor ide kerültem, már nem működött, és azt mondották azért, mert 1900-ban készítették az orgonát, és javítani való lenne rajta. Ez is az anyagiakat hordozza.
De bizonyára van énekszó azért az istentiszteleteken?
Énekszó van. Most egy kicsi, ugye még mindig tanuljuk úgymond az új énekeskönyvet, amit a reformátusoknál bevezettek. Van egy hétvégi kantorunk, úgyhogy munkahelye van hétközben is. Zene iskolát végzett, és besegít nekünk az éneklésben. Most egy éve kettő a lányom is, aki szintén zeneiskolát végzett, ő szokta helyettesíteni úgymond a kantor urat, amikor az nem tud eljönni, mert munkába kell menjen.
Régebben freskók borították a falakat, ebből mennyi látható, vagy mennyit kaptak meg például a kutatások alkalmával?
Ez érdekes, mert van egy régi festmény, ami az újabb festmény alatt van, és ha csak maradványokban, az egyidős a dálnoki templomnak a festményeivel, ami az északi falon van, az sajnos az leduvat, vagy újra rakták teljes egészében, nagyon kevés maradt meg, de 1710-ben már úgymond protestáns falfestmény van, ilyen virág minták, inkább nincsenek szentképek. Babérkoszorú és a lelkésznek, gondnoknak a neve van felírva, akik abban az időben voltak itt szolgálatban, amikor 1710-ben kifestették. A templomot teljes egészében ki volt festve, ebből néhány négyzetméter maradt meg.
Próbákat vettek-e, hogy valahol esetleg a katolikus időből lenne-e még valamilyen szentkép vagy maradvány? Vagy reménytelen az eset?
Hát reménytelen, mert ugye az északi falon lett volna mindez, is az északi fal az tiszta új. Sőt, az 1800 utáni földrengések után épült az a fal teljesen újra.
Nem beszéltünk még a harangokról. Hány harang szól a toronyban?
Két harang van, egy nagyobb és egy kisebb, ugye szokás szerint régi harangok, de az egyházközség úgymond, mikor fénykorát ért, akkor az egyiket Zaboláról vásárolta, akkor innen elvitték a harangot, ugye a 48-as forradalomkor az elsőt, és így van egy 125 és 200 kilós harang.
Lesz jövője a falunak, hogy látja?
Reméljük, és hiszünk abban, hogy van, ezért is munkálkodunk.
Meg lehet maradni hosszú távon lelkésznek itt a településen?
Igen, hát a gyerekszaporulatna azt mutatja, hogy van jövője a településnek, így a munkának is, tehát lesz akivel dolgozni. Míg 30-an járnak átlag vasárnap, úgymond a templomba, ugyanannyi gyerek jön vallásórára.
Thank you. Ott Tibor vagyok, az Orvisi Egyház munkatársa, és egyben harangozó is.
Ezelőtt is családtag volt, aki húzta?
Nem családtag volt, egy idős harangozónő volt, aki jár, mint nyugdíjba, és én jöttem a hájába.
Akkor itt Albison nem öröklődik ez a szakma?
Nem, nem.
Nehéz-e harangot húzni?
Nem, csak meg kell szokni. Ünnep van, akkor húzunk kettővel, mikor halott van, akkor szaggatunk. Szombat este kettővel, hogy hirdessük, hogy vasárnap templomozás lesz, vasárnap is húzok háromszor, 10-kor egyet, 11-kor a gyűlőt, 11 órakor húzom össze a kettőt, amikor megyünk be a templomba.
De amikor külön húzza ezeket a harangokat, a kötelen érzi, hogy egyiket könnyebb, mint a másikat?
Igen, egyik kisebb, a másik nagyobb, és akkor szélre húzom, hogy ne szélre szóljon a kettő, amikor össze kell húzni.
Az élete a harangszóhoz van igazítva.
Igen, így van. Megszoktam, mert ez pontosan kell itt lenni, reggel, délben, este, pontosan kell harangozni. Délben 12-kor, este 5-kor, reggel 8-kor.
Téli időszakban esetleg ez úgy tartható, de mi van, mikor a mezőre kell menni, vagy el kell menni itthonról?
Hát messze nem tudok elmenni, mert ezt muszáj csinálni. Ha ide jöttem, ezt kell csinálni.
Messze lakik a templomtól?
Itt a tiszteletes úrnak a szomszédja, a valakok kárt választá, közel van.
Itt még divat az, hogyha tűz van, vagy valami katasztrófa esetleg, akkor is harangot húznak, akkor figyelmeztetnek.
Akkor azt akar ki, aki észreveszi a tüzet, akkor az felfut, félreveri a harangot.
Sosem volt arra igény, hogy villamosítsák? Vagy mégis jobban szólnak, hogyha a harangozó húzza
hát,
őket?
Az is lesz a végén, csak még nem volt hozzá való, amivel megvalósítsák. Hogy...
Meddig szeretné ezt csinálni? Amíg bírja?
Amíg nyugdíjba megyek. Még van 9 éve.
A harangozónak mikor van szabadságja?
Annak nem nagyon van szabadsága.
A családból nem ugrik be senki ő helyett?
Igen, de végül nem próbálta még. Úgyhogy aztán megtanítom őt is időben.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Régebben a református egyház gondnoka volt, Lehel.
Igen, jó pár évig volt gondnok.
Nehéz gondnoknak lenni egy közösségben? Mert legalábbis azt mondják, hogy ne legyünk még csorda pásztorok se a saját közösségünkben, mert nem ismernek úgy el. Mennyire érvényes ez a mondás a gondnokra, vagy az ilyen egyházi előjárókra?
Az attól függ, hogy milyen ez hangon a falu közösségben, és a lelki pásztorral milyen hangon tud az ember egyezkedni, akkor nincsen semmi nehézség ezen.
Ha megszólította a falustársakat, mikor közmunkázni kellett, vagy valamit kellett tenni a parókián, templom körül, akkor jöttek? Vagy régebben igen, ma már kevésbé?
Hát mindig problémás volt. Ilyen kisi faluban is nagyon problémás, de azért a régi emberek sokkal jobban támogatták az egyházikat, mint a mostaniak.
Miért vajon?
Nem tudom, lehet, hogy úgy nevelkedtek fel, és jobban tartottak az egyházhoz, jobban segítették. Olyan idős emberek voltak nekem, presbitérek az én időmben is ma, hogy rég nyugdíjban voltak, hát már 80 évesek is képesek voltak reggeltől estig jönni, közmunkálni, segíteni az egyháznak. Olyan is volt, aki azt mondta, hogy például, hogy nem tehetem korba kezemet, hogy várjam, hogy jöjjön a halálom, nem hajrá vagyok, és csak kell dolgozzak.
Vajon ma azért nem ilyen nagy a lelkesedés, mert mindenki távol dolgozik, nem csak itthon gazdálkodik, valahogy nem fér bele az idejükbe, vagy változott a szemlélet most a 21. századra, vagy mi a probléma? Mert én azt látom, hogy 89-90-ben mintha nagyon ragaszkodtunk volna az egyházért, aztán eltelt 2-3 év, és valahogy megint kezdtünk úgy távolodni az egyháztól.
Úgy nagy általánosságban ez a székembernek az a betegsége, hogy akkor kezdi az Istent félni, amikor nagy bajban van, akkor milyen imádkozik, erősen szereti az egyházat, mindent, de csak akkor, amikor jól nézi magad, köszöni szépen, mert jól van, nem osztozkodik a jóságon senki más. Szégyen ezt mondjuk elmondani, de így néz ki a székembernek a sorsa. Én saját magamról is beszélek, mert voltam Svájcba, 92-ben, a családom itthon maradt, én annyit imádkoztam, hogy azt nem is lehet elmondani is.
De gondolom, imádkozik most is.
Hát igen, de hogy hazajöttem, akkor már sokkal könnyebb volt, mert itthon voltak, már láttam, tudtam, hogy mi van, hogy van. Általában úgy van, hogy az öreg asszonykák menegetnek a templomban nagy gyászos ruhába, amikor elveszítnek mindent itt, már semmi sincs, mert már kell imádkozni. De amíg jól bírta magát, addig ment kapálni, addig nem ment imádkozni, mert mit foglalkozni, meg kell kapálni, mert el kell végezni a dolgomat. A kommunizmus is nagyon rátette a pecsétet az egyházra, ugye az a kommunizmus elmélete, a logika analapszik, nem lehet nagyon bizonyítani a vallást, a Biblia, amit leírt, de alátámasztani nem nagyon lehet nagyon. És a kommunizmus mindazon volt, hát, ha van, akkor bizonyíts be, hogy van. Sok emberrel már megtörtént, mert elé került, hogy hol van az Isten, azt mondja, láttad-e? Azt mondja a másik, hogy neked eszed van-e? Láttad-e? No, ha nem láttad, azt mondja, akkor te honnan tudod, hogy van eszed? Na így van ez a dolog, de általában az emberek akkor szorulnak vissza a valláshoz és az Isten felé, amikor szükségbe kerülnek, amikor nyomorúságban van. Az Isten pengeti a húrját, sokáig, mert jelentkezik, bajba esik, fel se veszi, mert köszöni szépen, jól van. Amit termelt, azt mind ő csinálta, mert ő readolgozott keményen, azt nem tudja, az Isten áldása van rajta. Hiába vettünk, hiába szántunk, hogyha nincsen áldása munkánkon, de ezt nem sokan tudják meg. Nem akarok én most nagyoskodni, mert nem vagyok semmiféle, de az ember végezze el a munkát, az Isten elvégezi az áldást.
De hát azt tapasztaljuk, hogy mi mindig tudunk sírni, ha van rá okunk, ha nincs rá okunk. Ez is egy ilyen magyar vek székely betegség. De például, amikor mi azt mondjuk, hogy szárasság van, nem lesz termés, mindig annyi volt, amennyire szükségünk van.
A mi atyánkban azt mondja, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk, most meg is adtam még, senki sem mondta, hogy nem adta meg a mindennapi kenyerit. Nem azt mondja, hogy mindennapi 100 dollármot, vagy 100 eurómot, vagy azért lejvet ad meg, sehol sincs az a mi atyánkban beírva. Hogy legyen egészségünk, legyen a mindennapi kenyerünk, és azt megkaptuk még, amit kértünk, örökké megkaptuk.
Gazdálkodnak, és Gazdál. Még a hozzá nagyban gazdálkodnak, hát, minden felszerelésük megvan hozzá.
Hát aztán örökké hiányzik valami, de igyekszünk, hogy valami legyen, ami szükséges, örökkédig utána veszük. De a mókuskár is szerelék a miénkém, hát csak halsuk, nagy lendületlenül kereken, de nem tudunk kitörni a szegénységből.
Mivel volna érdemes foglalkozni? Mi az, amiből pénz is jön, nem csak azért dolgoznak, hogy fáradjanak-e, hogy tudjanak este aludni?
Nagyjából semmivel sem érdemes foglalkozni, mert amiatt észreveszi a nagyhatalom, az államhatalom, hogy valamiből a paraszt megért, hogy kezdett egy kicsit tollasodni, rögtön kiterik a nyakat, abban állva kitekerik, mert minél kódusabb az ember, minél rongyosabb, annál jobban lehet dirigálni neki, oda lehet állítani a vakarják. Egy vicc volt, azt mondja, hogy beállott a kollektívba az ember, és na hogy hínak, azt mondja, csór is. Hát a másik most épik, azt mondja. Együtt beszélgettek az aktivisták, és azt mondja, tép meg, azt mondja, mert nézd meg azt, hogy a két csürkét, és egyszerállít, azt megtépve, hogy súlódnak egymás mellé. Nem berekednek, hanem húzódnak ezt. Na így van az ember, és hogy minél kódusabb, annál jobban összetart. Tehát, hogy a jólét az ember céljál taszítsa egymást. Szoktam mondani, hogy a pénz megbolondítsa az embert. Amikor meggazdagodik, akkor már nem törődik, nem is már sem Isten, sem ember, sem barátod, sem. A barátkozás is ott, hogy lenézi egymást, a másik pedig iridli, hogy van, csak alajabb szúr valahogy, hogy valahogy rosszat tegyen. Erős nehéz a gazdaságban is érvényesülni a mai nap.
Itt sokan foglalkoznak gabonatermesztéssel, meg krumpli termesztéssel, hogyha nekem van egy felvásárlom, és nincsen, amit felvásároljon, ajánlom a szomszédot, ajánlom a rokont?
Nem igen ajánlják a szomszédot, se senkit sem, hanem még hogyha véletlenül sikerül és valami kuncsaptot szerelni, azon járnak, hogy valahogy kirontsák. Ez egyik érvényes ilyen, hogy ő haladjon félfelé, és a másikot átipón is elterülni a főcíniről is.
Na jó, de boldogabbak ettől az emberek?
Ugye a fene, de ez így néz ki.
Bővítésben gondolkodik-e? Vagy ez a gazdaság, ami van, ez éppen elég?
Nagyon nem lehet bővíteni, mert olyan erős drága a munkaerő, nem lehet kapni munkást, gépesíteni nem lehet jobban, mert nagyon drágák a gépek, és akkor remélem a jövedelem a bővítése, tehát nincsen értelme semmit, amit nem tud az ember megcsinálni családilag. hogyha most magának a mikrofont egy másik ember kéne fogja, maga fizetési tudok kéne adni a felét a másiknak, a harmadik és a negyediknek magának megérnie, hogy rádiózi. Az a helyzet, hogy minél többet végezzen az ember, minél olcsóbbba kerüljön a terméke, hogy kapjon valami jövedelmet utána. Tehát nem éri meg nagyba beléfogni is. Én csinálok 50-60 embernek munkát, köszönjük szépen, jól vannak 50 lejés napszámmal, de a végén, amikor megcsinálom az elszámolást magamnak, akkor azt mondom, hoppa, mert én ma újra fizettem, hogy rettenetes.
Pályázásokban nem gondolkodik?
Nem gondolkozunk, egyet pályáztunk, fiamnak volt, mert ő volt a fiatal gazda, egy pályázatot megcsináltuk, meg is nyertük. Igen, de úgy belészóltak az életünkbe, hogy majd megöltek a programjikkal. Mérnök emberek voltak mindenféle, békét mondják, paraszt emberet veszek egyek, vagy mondom, mérnök úr, hogyha 22 hektár földön gazdálkozunk, én 12 hektár pityókat nem tudok tenni, semmiképpen sem, mert a földeket nem tudom beállítani, a vetésorgót, 22 hektár földön 12 hektár pityókat teszek, akkor mi lesz? Jövendében hova teszem? 10 hektárba buzaltat? Nem lehet minden évben visszatenni a pityókat, tehát a vetésorgót békének tartani. Ahhoz, hogy lássen, ezeket a pályázatokat csinálni kéne 50-60 hektár föld, hogy működjék. És akkor erősen belészólnak, hogy mennyi tehánat kell, mennyi is úgy van, és akkor fel volt, hogy 12%-os fejlődést kell elérni éventes, hogy a gazdaság, hogy szaporodott békélet mutatni, hogy mit csinál. Egy részből jó, de olyan embernek valamelyiknek nincs idegjás, nem foglalkozik semmivel sem. Ugye azt ment ide, ahogy esik ússuppon.
Akkor marad a saját zsír.
Hát így van. Kínlódunk addig, amíg fájrásunk. Mondom éppen az asszonynak, hogy addig dolgozunk, amíg beléromlunk a borozdalvas, aztán akkor kész.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lívia vagyok, 58 éves, háziasszony, jelenleg. Voltam 4 évig mezőgazdasági technikus, 10 évig óvónőhelyettes, és most azóta itthon vagyok.
De hát az, hogy itthon van, ez sem azt jelenti, hogy nincsen munkája, hanem talán több van, mint eddig.
Sokkal több, mert ugye, hogy visszaadták a földeknek egy részét, és akkor annyi lett a dolog, már csak itthon a kárt egy hektáros, úgyhogy megállás nélkül van. Állatokat tartunk, mezőgazdaság, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok a dolgunk. Sokkal több.
Amikor technikusból vagy óvónéniből így átved lett háziasszonyjá, nehéz volt az első periódusban, hogy nem kellett elmenni, nem kellett máshol dolgozni, hanem akkor itthon be tudtam osztani az időmet, végeztem a munkámat.
Nem volt gond, mert ebbe születtünk. Tehát ahol ha laktam, törzsökeles albisiak vagyunk, mint a ketten a férjemmel, és ott is egy hektáros kárt volt. És ott is kártészkedtünk, úgyhogy gyermekkorunk óta nem volt ez probléma.
Én úgy tudom, hogy színjátszó csoportot is tanított, vagy más tevékenységgel is foglalkozott, mint mondjuk az óvodai tevékenység, az óvonéninek a munkája.
Gyermekkorom óta szeretem az irodalmat, és a szavalást, úgyhogy már az iskolában verseket szavaltam. Ugye, hogy óvonő lettem, akkor már a fiatalokkal kezdtem ilyen-olyan, már a gyermekekkel ugye a műsorokat, úgyhogy nagyon szép műsorokat csináltunk, amíg óvonő voltam. Azután is vannak, nem mondom, de több színdarab volt. Szerettem, élveztem, s a gyermekek is igen.
Jött az igény a fiatalok részéről is, hogy na, csináljunk valamit? Vagy az óvonéni kellett nógassa őket?
Nem kellett nagyon nógatni, nem. Volt, akit egy kicsit kell, hogy ugye szükség volt, mert több gyermekre volt szükség, akkor valakit kellett nógatni, de általában nem. Akkortok.
Ezek a régi hagyományok mennyire maradtak meg itt Albison? Ami volt mondjuk gyerekkorában.
Maradt egy része, de nem mind. Úgy kezd kimaradni, én azt mondom. Nagyon szép műsorokat csinálnak az évzárókor, rengeteg van, csak valahogy másna, ilyen játszó dologba csinálják, tehát nem egy konkrét színdarab. És akkor úgy csináltuk, hogy egy konkrét színdarab volt, egy tánc, de ez is nagyon jó.
Ilyen színdarabos bálok már nincsenek?
Van, de kezdett kimaradni. Úgyhogy a tiszteletes úr is csinált régebb, de most vagy két éve csak ugyan nincs, na. Inkább 2-3 humors, ennyi.
A bálok legalább megmaradtak a régi stílusukban?
Egy része maradt még, tehát a szilveszteri bál az teljesen kimaradt Albisban. Akkor van a kosaras bál, azt a tiszteletes úr átvette. Először az én ötletem volt, úgyhogy még a környéken sem volt, amikor én kezdtem ezt a kosaras bált. És nagyon-nagyon szerették, akkor nagyon sokan jöttek haza, akik Szent Györgyre, Kézdire ugye elmentek, és közelebbről haza tudtak jönni, azok mind hazajöttek, és nagyon-nagyon köszönték, hogy megtartottuk.
Régebben az idősebbeket is meg lehetett mozgatni. Manapság meg lehet-e? A munka mellett még van-e kedvük valamit betanulni, vagy egyáltalán összegyűlni, és beszélgetni legalább?
Nem nagyon van, mert ugye most itthon megvan a szórakozás, mennyi csatornát akar, annyit néz az ember, ugye. Ez azt hiszem nem csak Albisban, ez mindenütt így van. El is vagyunk kényelmesedve, és inkább a melegházban megnézzük a tévét, nem menjünk.
Olyan van-e, hogy legalább a szomszédok összegyűlnek? Mert régebben ez is élt minden településen, hogy átfutottam egy pánkóval, ő is átjött egy palacsintával, és a közben megbeszéltük a gondokat, bajokat, tanácsot adtunk. Ez ma még működik-e?
Nagyon ritka. Tehát régen az én gyermekkoromban még nagyon voltak ezek a tolfosztó, a töröbuzabontó. Az én gyermekkoromban, de ezek lassan mentek ki. Úgyhogy már a gyermekeim korábban se volt tolfosztó, ilyesmi nem, szó se lett. Akkor még működött a farsankor, hogy mentek, ha hazagoltak, de lassan ez is kimaradt.
Maszkura sincsen manapság?
Maszkura sincsen. Csernátomból még jöttek, és ez is kimaradt, sajnos.
Mit találunk mondjuk itt 20 év múlva?
Tiszteltes úr, hogyha még tartsa ezt a kosaras bált, mert én már ebből kiöregettem, ő ügyesen átvette, csinálja minden évben, de ő is lehagyott el színdarabolásom, mert nehéz.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Kézdi Albison készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Gere Judit tanítónővel, Pilbárt Gabriella óvonővel, ifjú Bodlehel gyűjtővel, Kicsi Tibor ceremóniamesterrel, a 100 éves Bodirénke nénivel, Mihály Irmával, valamint Bod Márton és Vén Pál fiatal gazdálkodókkal. Még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.